A mai előadáson én a állapotváltozós egyenletek és az állapotváltozókkal felírt egyenleteknek a megoldásait szeretném elmondani önöknek, hogyan oldjuk meg ezeket az egyenleteket, és egy néhány nagyon szép matematikai, érdekes matematikai részlet is szóba fog kerülni. Ezek a mátrix függvények. Nem tudom, hogy tanultak-e mátrix függvényekről valamely algebrában vagy más tantárgyban, de általában a mátrix függvényeket, azokat vagy nem tanítjuk, vagy én személy szerint doktorandusz koromban tanultam annak idején. Tehát én, amikor magát a mátrix függvényeket részleteiben tanultam, az már az 5. év után a doktoranduszként hangzott el. Most nem akarjuk, és nem akarom önöknek részleteiben elmondani, viszont nagyon jó használható eszközök lesznek, és egy-két érdekes példát is szeretnék bemutatni, hogy a szűken a tárgy keretein kívül hol tudják használni ezeket a mátrix függvényeket, és milyen módon lehet ezeket használni. Tehát az elmúlt előadás záró gondolata az az volt, hogyha van egy állapotváltozós leírásunk, akkor általános formában egy lineáris rendszer, amiről mi beszélünk, az állapotváltozóival az állapotegyenlet, illetve a kimeneti egyenlet formájában tudjuk őket fölírni. Ez az egyenlet és ez a felírásmód, ez egy általános felírásmód, és ebben az általános felírásmódban nem siet annyira az órám, ugye, hogy szerintem már negyed van. Jó. Tehát ez a felírásmód, ez egy több emenetű, több kimenetű rendszernek a teljesen általános leírását jelenti. Tehát ez egy MIMO rendszernek az általános egyenleteit fogja megadni, és a továbbiakban a tantárgy teljes időkeretében sisórendszerekkel foglalkozunk, amely sisórendszereknél ezek az általános mátrixok, ezek át fognak menni, részben maradnak mátrixok, az állapot átmeneti mátrix az továbbra is mátrix, a B, illetve C azok vektorok, és a D pedig skalár mennyiség lesz a mi esetünkben. Ilyen módon az általunk vizsgált egyenletek, az általunk vizsgált egyenletek ők lesznek. Ezen két egyenlet fogja a továbbiakban nekünk egyrészt a rendszernek a leírását szolgáltatni az állapotváltozókon, az X-vektornak a változóin keresztül, másrészt pedig innen tudjuk majd a rendszernek a válaszát általános formában felírni. Egyet még fontos megjegyezni, néhány könyv, és így a Fodor könyv is, ezt a jelölést használja mind a folytonos idejű, mind pedig a diszkrét idejű rendszerek esetére. Azzal a különbséggel, vagy azzal a megjegyzéssel, hogy a diszkrét idejű rendszereknél az X vesző egy időben egy lépéses plusz, tehát K plusz egyedik időlépést jelenti, az X az az XK-adik időlépést, az UK, UK, illetve XK. Tehát az egyenletünk diszkrét idejű rendszereknél, ha így írjuk fel ebben az általános alakban, akkor tudnunk kell azt, hogy ez a vesző, ez nem deriválást jelent a diszkrét idejű rendszereknél. De egyébként a jelölés maga használatos, és néhány irodalomban is teljesen általános formában mind folytonos, mind diszkrét idejű rendszerekre ezt a jelölést egyféleképpen szokták használni. Én azért fölírom a másik egyenletet is, tehát csak a diszkrét idejű rendszerek esetére még egy megjegyzés, itt ugye az Y válasz, ő is a K-adik időlépésben értelmezett. És ugye ez az egyenletünk, amely most egyértelműen csak a diszkrét idejű rendszerekre vonatkozik. A múltkori előadáson, pénteken megnéztük ennek az egyenletnek a lépésenkénti megoldását, és ezen lépésenkénti megoldás, ez pedig azt az eredményt szolgáltatta, hogy ki tudtuk fejezni a diszkrét idejű rendszernek a válaszát a lépésenkénti megoldásnak az általánosításából. Ezt még most fölírom. Tehát a diszkrét idejű állapotváltozós egyenlet lépésenkénti megoldás általánosítva az Y-kára kapjuk ugye az általunk használt és ott a második egyenletben használt jelölésekkel. És plusz még a D szorozva a gerjesztés. Tehát összességében ez az egyenletünk, vagy eredményképpen ez az egyenlet, amely a lépésenkénti megoldásból, amikor általánosítva levezettük elnézést, itt még egy, ugye a szummázás szerinti I változóról van szó, itt már a K változó a változója ennek a gerjesztésnek. A kérdés az lesz a mostani előadáson, hogy vajon tudunk-e a folytonos idejű rendszerekre is egy hasonló választ megadni, tehát meg tudjuk-e adni a folytonos idejű rendszernek a válaszát valamilyen hasonló kifejezéssel, és az előadás második részében pedig azzal foglalkozunk, hogy vajon van-e valami egyszerű számítási módszer ezen kifejezéseknek, tehát a mátrix hatványozás, illetve a mátrixnak egy speciális függvénye, az exponenciális függvényének a kiszámítására. Tehát ezek kellenek majd a mostani előadásnak a megértéséhez és a követéséhez. Egy adminisztratív gondolattal folytatnám, illetve most, hogy már nagyjából mindenki jelen van, a levlistán olvastam két olyan kérdést, amire szeretnék kitérni globálisan itt a teljes hallgatói létszám előtt. Az egyik kérdés arról szólt, hogy vajon van-e páros heteken gyakorlat? A páros heteken a gyakorlat nem kötelező, és a páros heteken tartott gyakorlat az teljesen fakultatív. Azt néhány gyakorlatvezetőnk önszorgalomból, illetve azért, hogy önök tovább okosodjanak, ezért vezette be, illetve beszélte meg velem, hogy tartsanak ilyet is. Ilyen módon én nem rendszereztem, illetve nem gyűjtöttem be, hogy melyek azok a gyakorlatok, kik azok a gyakorlatvezetők, akik ezt a gyakorlatot megtartják. Viszont azt egészen pontosan tudom, hogy az egyik kollégánk a páros heteken, csütörtökön 8.15-től 10 óra között az R504-es teremben, tehát páros heteken plusz gyakorlatot tart. Ez a plusz gyakorlat azt a cél szolgálja még egyszer, hogy önök többet tudjanak gyakorolni, és többféle feladatot tudjanak megoldani. A többieket nem gyűjtöttem ki, illetve többiek nem jelezték vissza. Többen mondták azt, hogy ugyancsak tartanak ilyet, de a többiektől még nem kaptam ilyen visszajelzést. Tehát azt kérném, hogy ma lesz gyakorlatuk a társaság harmadának. Kérdezzék meg a gyakorlatvezetőket, hogy ki az a gyakorlatvezető, aki páros heteken is tartani kíván ilyen extra gyakorlatot, illetve jelezzék neki, hogy ki az, aki ezeken a gyakorlatokon részt venne. És hát esetleg a levlistán lehet a többieket tájékoztatni arról, hogy vannak ilyen gyakorlatok, és ezekre bárki elmehet. Tehát nem csak az a társaság, aki oda tartozik, hanem bárkinek én javaslom, hogy menjenek ezekre a gyakorlatokra. A levlistán a másik kérdés az pedig az volt, a házi feladat kiadás. A másik kérdés a házi feladat kiadással kapcsolatban. A házi feladat kiadásról az szerepel a tantárgy honlapján, hogy a harmadik héten adjuk ki. Engem arról tájékoztattak a nálam jobban hozzáértőek, a Neptun, illetve a házi feladat kiadónak a rejtelmeihez jobban értőek, hogy a Neptun még mindig változik, és valahogy az önök létszáma, meg az önök adatai még mindig a Neptunba változnak. Ezt nem tudom igazán ellenőrizni, ezt ők mondták nekem. Ezért a házi feladatok generálás, ez nagy valószínűséggel a hét folyamán legkésőbb csütörtökig fog megtörténni. Aki most le tudja tölteni házi feladatot, az csak a tavalyi házi feladatot tudta letölteni, és ez látszott is azon a letöltött PDF-en, amit kapott. A múlt fél évi dátum szerepelt azon, tehát aki esetleg letöltötte és nekiállt újra, az azt ne adja be, mert azon egyértelműen szerepelt, hogy a múlt fél évi házi feladata volt. Aki pedig, hát informatikusok lévén nem szerencsés hibaüzenettel, de aki pedig megpróbált és a mostani első alkalommal próbált meg házi feladatot felvenni, ő pedig olyan hibajelzést kapott, hogy az ön Neptun kódját nem ismeri fel a rendszer, valami ilyesmit, ami persze nem jó hibaüzenet, egyetértek a hozzászólókkal, mert nem azt mondta, hogy még nincs kinn a házi feladat, hanem azt mondta, hogy az ön Neptun kódját nem ismeri fel a rendszer, ami hát teljesen különböző két megközelítés. Úgyhogy amennyiben a házi feladat kinn lesz, azt jelezni is fogjuk, hogy pontosan mikor került ki. Hát előre is elnézést kérve, illetve megelőlegezve azt, hogy ennyivel tolódik, tehát teljes egészében meg lesz az az időtartam, ami önöknek a házi feladatra fordítódhat, vagy fordítódik, és a beadásnál azt mindenképpen figyelembe fogom venni, hogy mikor kerül ki a házi feladat, és ahhoz képest történjen meg a beadásnak az idejének a tolása is. Jó, hát ezzel kapcsolatban ennyit tudok ígérni. Ha valamikor van kérdés, akkor nyugodtan jelezzék, vagy kérdezzenek. És volt egy megjegyzés arról, a harmadik megjegyzés pedig arról volt, hogy ne mászkáljanak át a kamera előtt, de hát ezzel én nem foglalkoznék, mert elolvastam. Érdekes hát üzenetváltás volt, de azt hiszem a tárgyhoz szorosan valóban nem kapcsolódik ez a része. A mostani további témakörhöz, akkor nézzük a folytonos idejű rendszer. Tehát folytonos idejű rendszert vizsgálunk, és a folytonos idejű rendszernek az állapotváltozós egyenleteiből fogunk kiindulni. Az egyik lehetséges megközelítés ezen egyenleteknek a megoldására egy olyan numerikus módszer, ami közelítőleg és diszkretizálva oldja meg ezt a feladatot. Tehát az első ilyen megközelítés lehet az, hogy diszkretizálás. Alkalmazásával. Próbáljuk meg megoldani, ezt a fél év során nem fogjuk használni, de hogyha valaki a házi feladat ellenőrzésére ezt a módszert szeretné alkalmazni, akkor ez nagyon egyszerűen megtehető. Tehát, hogyha MATLAB kódot generál, akkor tudja a házi feladatát ilyen módon ellenőrizni, illetve a házi feladat, úgy emlékszem, ez a második házi feladatban lesz majd kérés, hogy időfüggvényt ábrázolni. Első vagy a másodikban, elnézést, ezt nem tudom most pontos, nem emlékszem, időfüggvényt ábrázolni, és ez az ábrázolás sokkal egyszerűbben működhet ilyen diszkretizált időfüggvény kezeléssel. Hogy tudjuk ezt megoldani? Az első az az, hogy szükséges a megoldáshoz a kezdeti értéknek az ismerete. Tehát tételezzük fel azt, hogy az XT0 az állapotváltozóknak az értéke egy kezdeti időpontban már ismert. Ezt a kezdeti időpontot nevezzük T0-nak. A következő egy egyszerű összefüggés, ami a Taylor sorba fejtése az X állapotváltozónak, mint vektornak, ennek a T0 környezetében. Tehát a T0 környezetében, hogyha sorba fejtjük ezt az általános függvényt, ami egy vektor tartalmaz ezeket a függvényeket, akkor ennek a sorbafejtésnek az eredményeképpen föl tudjuk írni közelítőleg a sorbafejtésnek az első néhány tagját. Itt egészen pontosan a kezdő pont ugye a T0, és a T0 pontra támaszkodva tudjuk megadni a Taylor sornak a delta T szorozva az X vesző T0 kifejezésével az itt látható közelítést. Tehát ez lenne a Taylor sornak ugye az első két tagja a T0 környezetében. Hogyha ezt a kifejezést használjuk, és ezzel a kifejezéssel indulunk, akkor nincsen egyéb dolgunk, mint az, hogy ezt a kifejezést ugye változatlanul hagyjuk, őt ismerjük. Tehát ezt a kifejezést ismerjük, az ő értékét be tudjuk helyettesíteni a kifejezésbe. A kérdés az lesz, hogy hogyan tudjuk a következő értéket kiszámítani. És az a kérdés, hogy vajon ezt a következő értéket hogy tudjuk ebből az összefüggésből meghatározni. Vagyis az első az adott pont kezdőértéke az megvan, és a második pontnál ugye felhasználjuk az itt látható egyenletet, az állapotváltozós egyenletet. Tehát az állapotváltozós egyenletet fogjuk behelyettesíteni az x vesző helyére, tehát innen fogjuk kifejezni és beírni az x vesző helyére, és ezzel az egyenlettel, hogyha behelyettesítjük, akkor ebben a kifejezésben az ax t0 plusz b-szer u t0 kifejezéssel már is fel tudjuk írni az állapotváltozóknak az értékét egy a kezdő pillanattól, kezdő időpillanattól, delta t időpillanattal eltolva. És egy rekurzív összefüggést kapunk. A rekurzív összefüggéssel az előző pontból a következő pontnak a kiszámítása mindig az itt látható rekurzív összefüggéssel történhet meg. Tehát ezt aztán tudjuk folytatni, amikor a t0 plusz kétszer delta t-re írjuk föl, akkor mindenhol t0 plusz delta t szerepel, és akkor a következő időpillanatban fogjuk megkapni. Tehát újabb delta t-vel eltolva kapjuk meg az állapotváltozók értékét. A válasz, tehát a rendszer válasza az pedig mindig az adott t0 plusz delta t, t0 plusz 2 delta t, és így tovább időpillanatokban értelmezett változókból már egyszerűen számolható. Tehát a nagyon fontos lépés az az, hogy hogy tudjuk diszkrét módon az előző értékekből kiszámítani a következő értékét az állapotváltozóknak. És az itt látható úgynevezett előrelépő Euler formula, ami egy lehetséges Euler. Előrelépő Euler formulával lehet ezt például megoldani. Matematikusok kitaláltak visszalépő, illetve más egyéb módon növekvő formulákat is. Nagyon egyszerűen, ha csak arra gondolunk, hogy ez az összefüggés a Taylor sornak az első két tagja helyett tovább is folytatható a második, harmadik, negyedik, ötödik taggal, és azokat is be tudjuk ide helyettesíteni, akkor abból egy sokkal pontosabb közelítést tudunk fölírni. Csak akkor szükségünk lesz nem csak a kezdőérték, hanem a rákövetkező értékeknek az értékére is egy következő pontbeli állapotváltozó értékek a kiszámításához. Ugye, mert itt egyetlen egy pontból számoljuk, az előző pontból, a következő pontra. És itt az előző pont értékét használjuk csak föl. De még egyszer, a továbbiakban ezt nem fogjuk használni. Ez egy nagyon fontos módszer a numerikus matematikában, de a mostani gyakorlati esetekre, illetve a feladatainkra ezt nem fogjuk használni. A következő kérdés az az lenne, hogy vajon hogy tudjuk a rendszernek a kezdeti értékét és a kezdeti értéket kezelni? Mit is értünk kezdeti értéken? Hát először is a kezdeti értéken a következőt értjük. Kezdeti, illetve kiindulási érték. Kezdeti és kiindulási érték. A következőkben a kiindulási értékként az állapotváltozóknak az értékét a nulla pont környékén fogjuk definiálni, és az állapotváltozók értékét a nulla pont környékén a nulla előtti határértékkel definiáljuk, őt jelöljük mínusz nulla kifejezéssel. A mínusz nulla azt jelenti, hogy balról tartunk a nulla ponthoz, és olyan határérték képzést képzelünk el, hogy a negatív irányból tartunk a nullához. Az x plusz nulla, ez pedig azt jelenti, hogy a pozitív, tehát a jobbról tartunk a nullához. A két érték az nem feltétlenül lesz egyenlő. A két érték akkor egyenlő, hogyha a függvényünk folytonos. De ez az állapotváltozó függvény nem feltétlenül folytonos függvény, és ilyen speciális esetben vigyáznunk kell, hogy hogyan is kezeljük a kezdeti értéket, illetve a kiindulási értéket. A kezdeti és kiindulási értékek közül, amit megadunk és megadnak nekünk, az ez lesz, tehát ő lesz a nullát megelőző időpillanatban az állapotváltozóknak az értéke. És a kérdés az, hogy a nulla utáni pillanatban vajon milyen állapotváltozó értéket fogunk kapni. Ennek a felírásához induljunk ki egy nagyon egyszerű egyenletből, és ezt az egyenletet írjuk fel úgy, az itt látható módon. Ugye itt nem tettem semmit, bővítettem. Bővítettem az x mínusz nullával, a bal oldallal egyenlő maradt a jobb oldal egy bővítésnek a következtében. Tovább, hogyha vizsgáljuk ezt a kifejezést, akkor az itt látható összeg, illetve különbség, az fölírható úgy, hogy bevezetjük az általánosított deriváltat, és annak az integráját egész pontosan. Tehát ez a kifejezés, ez úgy néz ki, mintha két behelyettesített primitív függvény lenne, és annak a különbsége. Tehát fogjuk fel úgy, hogy a két primitív függvényt kiszámítottuk, behelyettesítettük az integrálási határokat, és úgy kaptuk meg ezt a két értéket. Ugye ebben az esetben is így, formálisan, hogyha alkalmazzuk ezt a primitív függvény, illetve az általánosított deriváltnak a korábban fölírt összefüggéseit, akkor ez az integrál eredmény, tehát ez a két határon történő behelyettesítéssel így írható föl, illetve még marad a plusz x mínusz nulla. Tehát ez lenne egy kicsit átalakítva ez az előző kifejezésünk, és ő is a vektor továbbra is. Ezek után a kifejezésünkbe megint csak helyettesítsük be az itt látható kifejezésbe az előzőekben ott fölírt állapotváltozós egyenletnek az első egyenletét, és ebből az egyenletből azt fogjuk megkapni, hogy az integrál mínusz nulla plusz nulla a x t, illetve plusz, ide egy zárójelet tennék, b-szer u t és d t kifejezéssel adódik, plusz még az x mínusz nulla. Tehát ez lenne a behelyettesítés utáni kifejezésünk. A kifejezés, hogyha szétbontjuk, ugye két tagnak az integrálásáról van szó. Egyik integrál az állapotváltozóknak egy mátrix vektor szorzásként előállított, tehát az állapotváltozónak a mátrix vektor szorzásából előállított kifejezésnek az integrálja lesz, a másik pedig a gerjesztésnek egy integrálja mínusz nulla és plusz nulla között. Ő pedig az, ahonnan indulunk. Tehát ő lesz az a kiindulási érték, ahonnan indulunk, és meg kéne vizsgálni, hogy vajon milyen összefüggés van a kettő között. Ebből az összefüggésből a következő derül ki. Tudnak-e, a kérdésem az lesz, hogy tudnak-e önök mondani egy olyan függvényt, amely függvény integrálva mínusz nulla és plusz nulla között, tehát balról és jobbról ugye rázsugorítva, az integrálja nem nulla értéket ad. Így van, ez a Dirac delta. Tehát ha a gerjesztésünk Dirac delta, akkor ennek az integrálja mínusz nulla és plusz nulla között a B Dirac impulzus, vagy Dirac delta, ő a B-t fogja adni. Tehát ebben az esetben az értéke, az integrálnak az értéke, az nem nulla lesz. Másik oldalról viszont, hogyha megnézzük az integrálját, az állapotváltozónak szorozva ezzel az állapot átmeneti mátrixszal, tehát ennek az integráját vizsgáljuk meg, akkor ebből az fog kiderülni részletesebb vizsgálat alapján, tehát ha ezt részletesebben vizsgálnánk meg, akkor az derül neki, hogy az állapotváltozók azok itt a nulla pont környékén az integráljuk az nem fog ugrani, tehát az integráljuk az nulla értékű lesz. Nulla, mínusz nulla és plusz nulla között integrálva. Tehát az ő integrálja az egyenlő lesz nullával, mégpedig azért lesz nulla az integrálja, mert még hogyha az állapotváltozó emiatt, a Dirac delta miatt ugrik is egyet, egy korlátos függvényt fogunk integrálni. Jó, tehát itt ez a függvény, még hogyha itt egy ugrás is történik, a plusz nulla és mínusz nulla közötti átmenetkor van egy ugrásunk, akkor is ez az ugrás egy véges ugrás lesz, és nem Dirac delta, tehát itt ez az integrál, ez már nem szolgáltat nullától eltérő eredményt. Tehát maga az integrálnak az értéke, az nulla lesz. Tehát összességében a kifejezésünk az egyenlő lesz b plusz x mínusz nulla, illetve egyenlő lesz x mínusz nulla minden egyéb esetben. Tehát az eredményünk az csak és kizárólag akkor lesz B plusz az X kiindulási értéke, hogyha a gerjesztésünk Dirac delta, mégpedig a nulla pillanatban, időpillanatban belépő Dirac delta. Tehát ez akkor, ha U T egyenlő Dirac T, és ő pedig az összes egyéb esetben. Tehát ez nagyon fontos lesz a továbbiak szempontjából, hogy csak Dirac delta gerjesztés okozhat ugrást az állapotváltozóknak az értékében. Az állapotváltozók minden egyéb esetben folytonos függvényként viselkednek, de ebben az egy esetben, amikor a gerjesztésünk korlátos, akkor tehát folytonos lesz, amikor nem korlátos, Dirac delta jelenik meg, akkor pedig ugrik az állapotváltozó. No, akkor ha ezek a kiindulási és kezdeti értékek világosak, akkor nézzük a megoldást. Tehát nézzük meg, hogy vajon mi a megoldása hasonlóan a diszkrét idejű rendszerekhez, vajon mi a megoldása ennek a folytonos idejű rendszernek, differenciál egyenlet rendszernek. A differenciál egyenlet rendszernek a megoldását azonban nem fogjuk tudni úgy keresni, mint ahogy a lépésről lépésenkénti módszernél, a diszkrét idejű rendszernél ezt megtettük, mert nem túlságosan egyszerű a közvetlen levezetés ennek. Ezért inkább próbáljuk meg úgy bizonyítani, vagy úgy felírni a folytonos idejű állapotváltozó egyenlet megoldását, hogy tételezzünk fel egy megoldást, és vizsgáljuk meg, hogy az a megoldás vajon kielégíti-e az egyenletünket. Tehát tételezzük fel azt, tehát tegyük fel azt, hogy ismerjük ezt a megoldást, és ez a megoldás először is ismert. Ismert az x mínusz nulla. Tehát ez ismert, illetve ugyanúgy ismert legyen az UT, T nagyobb egyenlő nullára. Tehát ezek ismert függvények legyenek. Egész pontosan egy ismert konstans, az X mínusz nulla, az UT pedig egy ismert jel, vagy függvény. A megoldást, azt mondjuk, hogy a megoldásra fölírható egy olyan egyenlet, amely egyenlet amely egyenletnek a kifejezése az itt látható alakú lesz, T minusz tau, szorozva B, és szorozva U tau D tauval. Tehát ez a kifejezés, ez az állapotváltozók egyenletére ad meg egy olyan összefüggést, amelyről azt szeretném bebizonyítani, hogy ez a kifejezés, ez kielégíti az állapotváltozós egyenletrendszert, az első egyenletet. Tehát az első egyenletet kell, hogy kielégítse ez a kifejezés. Ha igen, ha kielégíti, akkor ezzel fogunk a továbbiakban foglalkozni, és ezzel fogunk dolgozni. Az első kérdés az az lenne, hogy vajon hogy tudjuk ezt a kifejezést kiszámítani. E ad A matrix szorozva az idő. Van-e valakinek ötlete, hogy hogy számítaná ezt ki? Tegyük fel, hogy az A matrix az egy olyan matrix, hogy 1, 2, 3, 4 az elemei, 1, 2, 3, 4. Vajon ezt ki tudjuk egyszerűen számolni, hogy mi lenne az E ad A, T? Ugye a triviális rossz megoldás az lenne, hogyha azt mondanánk, hogy egy olyan matrix, amelynek az elemei E ad 1-szer T, E ad 2-szer T, E ad 3-szor T, E ad 4-szer T. Sajnos nem ilyen egyszerű a dolog. A matrix, ezek már a matrix függvények, tehát ezek a matrix függvények, ezek nem ilyen egyszerűen számolhatók ki. A matrix függvényeket úgy definiálták, hogy tételezzünk fel egy olyan skalár függvényt, amely skalár függvény az legyen például, jelöljük F-fel, tehát legyen ez például egy F-fel jelölt függvény. Tehát most itt egy kis interrupttal beírnám azt, hogy a matrix függvények milyen módon kerültek definiálásra. A matrix függvényeknek a definiálása úgy néz ki, hogyha létezik egy skalár függvényünk, amely általános esetben komplex elemű és komplex érték, komplex paraméterű és komplex értékű függvény, akkor ezt a függvényt, ezt sorba tudjuk fejteni. Tehát ennek a függvénynek létezik a függvénysora, és ennek a függvénysorát, hogyha tekintjük és fölírjuk, k egyenlő nullától végtelenig. A limeszt azt én most nem írnám, tehát így írhatjuk föl. Tehát legyen egy olyan skalárfüggvényünk, ez tehát a skalárfüggvény, létezzen olyan skalárfüggvény, ami sorba fejtető. Most ezek után a mátrix függvényt úgy definiálták, hogy bármely függvénye egy adott mátrixnak, az előállítható és előállítása úgy történik, hogy ugyanezzel a függvény sorral fogjuk mi ezt előállítani, és ez lényegében a mátrix függvényeknek a definíciója. Tehát a mátrix függvényt az úgy definiálták, hogy az lesz a mátrix függvénye, amit ez a függvénysor előállít. Tehát a mátrix függvénynek az alap definíciójához ez tartozik hozzá, vagyis ilyen módon definiáljuk. Na most a feladat persze azt jelenti, hogy bizonyos esetekben nagyon egyszerű lesz ez a kifejezés, mert például ismerjük az E ad AT-nek a függvénysorát, Taylor sorát, és amennyiben az exponenciális kifejezés Taylor sorát ismerjük, akkor ide nagyon egyszerűen be tudjuk helyettesíteni ezeket az együtthatókat. De sajnos a kiszámítási módszerük az így történik, így történhet. Nincs más módszer, mátrix hatványait kell számolnunk. Most a mátrix hatványokat, hogyha valaki megint csak vagy programoz, vagy pedig MATLAB-bal scriptet ír, akkor ezeket tudja generálni. Tehát a MATLAB-bal a mátrix szorzások nagyon egyszerűen elvégezhetőek. Ilyen módon ez a kifejezés viszonylag egyszerűen számolható. Azonban az órának a második részében, a második előadás részben látni fogunk még ennek további egyszerűsítési lehetőségét, hogy hogyan tudjuk ezeket a mátrix függvényeket a mi speciális eseteinkben még egyszerűbben kiszámítani. Most egyelőre annyit kéne tudnunk, vagy annyit kéne ismerni, hogy hány elemű is lesz ez a mátrix. Ez a mátrix ugyanannyi elemű lesz, mint az A mátrix. Ugye ez innen látszik. Tehát a mátrix függvénynek a mátrix mérete az ugyanakkora, mint magának a mátrixnak, amelynek a függvényét számoltuk. Nem keletkezik nagyobb vagy kisebb méretű mátrix. Ezek után ezt a kifejezést megint csak, hogyha tovább vizsgáljuk, akkor a következőt láthatjuk, tudjuk, hogy szükségünk lesz a deriválás műveletére is. És vajon hogy tudjuk deriválni az állapotváltozós kifejezést? Ezzel kapcsolatban viszont, hogyha egy kicsit alaposabban megnéznénk, mert ugye deriválnunk kell majd ezt az x állapotváltozó vektort, a deriválásnál viszont az a szerencsés helyzet áll elő, hogy formálisan ugyanúgy kell deriválni ezt a mátrix függvényt, mint ahogy a skalár függvényt kell. Ugye ez következik abból az előállítási módjából is, hogy az ő előállítási módja ugyanaz egy függvénysor alapján történik. Tehát ebből már visszafelé következik az, hogy ha deriválnunk kell az E ad AT-t, az ő deriváltja A-szor E ad AT lesz. Jó, ez akkor innen visszafelé, odafelé ez világos kell, hogy legyen. Ha tovább megyünk itt a vizsgálatban, akkor a vizsgálat további része az úgy folytatódik, hogy nézzük meg a deriválásnak az eredményét. Tehát x vesző t kifejezést írjuk föl. És akkor itt a mínusz nullától t-ig integrálunk e ad a t minusz tau szorozva b szorozva u tau d tau kifejezés. Ha ezt a kifejezést deriválni kezdjük, akkor az első tagnak a deriváltja, azt az előbb mondtam, tehát az ő deriváltja a-szor e ad a t kifejezés adható meg. A második tagnak a deriválásához viszont a következőt tudjuk tenni. Integrálni ugye a tau szerint integrálunk. És ha tau szerint integrálunk, akkor az integrál kifejezésből az e ad at-t, azt ki tudjuk vinni az integrál elé. Mert t-nek nem függvénye az integrálon belül ez a kifejezés. Tehát az első rész itt az átalakításnak úgy néz ki, hogy e ad a-szor t, szorozva integrál mínusz nullától t-ig, I ad mínusz A tau, B U tau, D tau, és ezt a függvényt kellene deriválnunk. Most ennek a függvénynek a deriválásához még azt tudjuk mondani, hogy itt két függvény szorzatának a deriváltjáról van szó. Az egyik függvény az az E ad AT, a másik függvény, amit pedig deriválnunk kell, az pedig az integrál kifejezés lesz. És a szorzat függvénynek a deriváltja ugye úgy néz ki, hogy az első szorzótényező derivált szorozva a második, plusz az elsőnek a szorzata a második deriváltjával. Tehát ezzel fogjuk akkor ugye kiszámítani. G vesszőször F plusz G-szer F vesszőként írjuk fel és számítjuk ki. A kiszámításnak a következő lépése pedig úgy néz ki, hogy igen, valamit itt nem szóltunk, hogy lemaradt a kifejezésünkből. Szorozva x mínusz nullával, és itt ebben a kifejezésben ugye ugyancsak én az előbb elegánsan lehagytam, szorozva x mínusz nulla szorzótényező. Tehát ez a szorzótényező, ez itt szerepelni kell. Utána következik a deriválás erre a második kifejezésre. A kifejezésnek a deriváltja, tehát ezt a deriválási szabályt értelmezzük, akkor a derivált úgy fog kinézni, hogy A-szor E ad AT, szorozva integrál mínusz nullától T-ig E ad mínusz A tau B U tau D tau, és ehhez kell hozzáadnunk a deriválásnak a második tagját. A második tagjának a deriválása eredményeképpen pedig azt kapjuk, hogy E ad A T szorozva, és nézzük meg, hogy ennek a kifejezésnek a deriváltja mi lesz. Ennek a kifejezésnek a deriváltja, ez pedig az általános deriválás szabályai szerint, ugye egy integrál kifejezésnek a deriváltja, az pontosan az integrálandó kifejezés lesz. Tehát így akkor egyszerűen be tudjuk írni azt, hogy E ad A tau, a tau helyett itt nagyon kell figyelnünk, hogy a tau, minden tau változó helyébe pedig mit helyettesítünk? Az integrálási felső határt. Tehát itt T kifejezés. Mínusz E ad AT, és szorozva B, és szorozva UT. Ez lenne tehát az összes tagunk a deriválás után. Tehát a tagok, amelyeket a deriválás után megkapunk, azok ők, ebben a körben elhelyezkedő tagok. Tehát ezek a tagok lennének a deriválásnak az eredményei. Vagyis itt volt az első tag, utána a második tag és a harmadik tag. Ez a harmadik tag, hogyha megnézzük, ezben szerepel egy E ad AT, és szorozva E ad mínusz AT, a szorzatnak az eredménye az az egységmátrix lenne. Tehát ezt itt akkor egyszerűen át tudjuk húzni, vagy ki tudjuk húzni. És akkor nézzük meg, hogy néz ki ez a kifejezés egy kicsit átrendezve. A kifejezés átrendezve úgy néz ki, hogy ebből az első két tagból az A mátrixot, mint szorzót ki tudjuk emelni. És akkor a szorzat az úgy néz ki, hogy E ad A T szorozva X mínusz nulla. Ugye ebből a kiemelés után megkapott kifejezést írtuk be, plusz. A következő rész, most viszont akkor vigyük vissza, tehát fordított irányba ezt a szorzótényezőt vigyük be az integrálás elé, mert ő egy konstans szorzóként viselkedik ugye az integrálás szempontjából. Tehát mínusz nulla és T, E ad A T mínusz tau, szorozva B, szorozva U tau, D tau, és elnézést, itt egy szögletes zárójelünk volt. Ezzel tehát akkor a második tagot is visszahelyettesítettük, plusz a kifejezésünkben B-szer UT kifejezés írható, vagy látszik. És akkor Ezek után a utolsó kérdés az, szerencsére a táblán ez még szerepel, vajon az itt látható kifejezés, amit a szögletes zárójelbe beírtam, ez a táblán hol található meg? És hogyha jól keressük, nem kell nagyon messzire menni, ez éppen itt található meg. Tehát ugyanazt a kifejezést kaptuk vissza, ugyanaz a kifejezés, amelyet kaptunk, mint amit itt feltételeztünk, hogy ő az X. Tehát őről a feltételeztük, hogy talán megoldás az egyenletünknek, és akkor hogy is tudjuk ezt a kifejezést most már módosítva fölírni? Hát módosítás után ez a kifejezés úgy néz ki, hogy ez A szorozva X, ugye ez itt látható kifejezés, ami az XT, plusz B szorozva UT. És mi is volt ez a kifejezés? A táblának a legfelső részén pedig azt látjuk, hogy ezt abból indultunk, hogy ez X vesző T. Tehát ezzel a feltételezett XT vektorral, ezzel azt kaptuk meg, hogy az eredeti egyenlet az kifejezhető, és az eredeti egyenletnek a kifejezése és visszahelyezése, vagy visszaalakítása azt jelenti, hogy maga az XT ilyen módon választott időfüggvény kielégíti azt az egyenletet. Tehát ezzel akkor igazoltuk azt, hogy valóban ez a kifejezés, ez megoldása a mi egyenletünknek, és ez a megoldás, ez valóban számolható. Nem egyszerűen. A nem egyszerűen az azt jelenti, hogy sajnos ezekben a kifejezésekben számolnunk kell az E ad AT-t, és hogyha visszamegyünk a diszkrét idejű rendszerekre, ott pedig számolnunk kell az A a K-adikon. Tehát mindenképpen a következő részben és a mai előadásnak az utolsó részében ezzel foglalkozunk, hogy vajon hogy tudjuk kiszámolni az A a K-adikon, és hogy tudjuk kiszámolni az E ad AT kifejezésünket, amihez persze az már is segítséget nyújt, hogy az előzőekben fölírtam, hogy a mátrix függvényeknek a segítségével szerencsére az itt látható kifejezés az felírható úgy, hogy AT plusz, a Taylor sorát kezdjük el fölírni, plusz továbbírva, vagy tovább behelyettesítve, ugye az A négyzet szorozva T négyzet per 2, plusz A a köbön, T a köbön per 3 faktoriális, és így tovább. Tehát a kifejezésünk azt fogja eredményezni, hogy akár ilyen módon is ki tudnánk számolni az itt látható E ad AT függvény. De a probléma az továbbra is az, hogy akár így, akár úgy is igyekszünk számolni, az A a K-adikon az mindenképpen egy kiszámítandó függvény lesz, egy kiszámítandó mennyiség lesz. Tehát a továbbiakban az nagyon fontos kérdés, hogy vajon tudunk-e hatékony módszert arra nézve mondani, hogy egy mátrix hatványa az kiszámítható-e, kiszámítható legyen. Erre tanulunk meg a mátrix függvények segítségével jó módszert. A órának nagyjából most a szüneténél tartunk. Megint csak a negyedik hallgatói levélistás kérés az volt, hogy ha lehet, önök tudjanak menni ebédelni, akkor én azt kérném, hogy letörlöm a táblát, és akkor utána egyből folytathatjuk az előadást, ha az úgy jó, és tudnak menni ebédelni. Tehát a mostani alkalommal azzal foglalkoznánk, hogy hogyan tudjuk kifejezni a leginkább számunkra fontos mennyiséget, egy mátrixnak a K-adik hatványát. A mátrixnak a kifejezéséhez pedig a következőt tételezzük fel. A megoldás az természetesen a Taylor sor lenne. De az a probléma, ugye, hogy a Taylor sora, hogyha fölírjuk a mátrix függvényeknek a Taylor sorát, akkor végtelen tagnak az összegzését kell megtennünk. És végtelen tagnak az összegzése nem túlságosan vonzó, mert ez azt jelenti, hogy számítási időben valószínűleg nagyon nagy számítási időre kell, hogy számítsunk. Tehát próbáljunk meg valami értelmes dolgot az alapján kitalálni, hogy ismerjük, hogy kvadratikus mátrixoknak létezik saját értéke, saját vektora, és ebből kiindulva fogunk tudni egy nagyon jó megoldást adni. Tehát nem a Taylor sorral fogjuk közvetlenül az összegzést elvégezni. Kvadratikus mátrixok. A saját értékét kezdjük a saját érték egyenlettel, tehát egy A kvadratikus mátrixnak a saját, illetve a sorrendet az fordítva írnám, saját értéke és saját vektorára fölírható egyenlet, az itt látható egyenlet lesz. Tehát ez a kvadratikus mátrixnak a saját vektora és saját értékei által, vagy a értékeire fölírt egyenlet. A megoldását pedig ugye úgy tudjuk legegyszerűbben fölírni, hogy az A, bocsánat, itt már az E egység mátrixot kezdtem fölírni, tehát az A mátrixot mínusz, vonjuk ki mind a két oldalból a lambdászor az egység mátrixot, tehát az itt látható egyenlet az ekvivalens, és ennek az egyenletnek a megoldása ekvivalens az előző egyenletével. Ha ezt az egyenletet szeretnénk megoldani, ez egy, hát a homogén lineáris egyenletrendszer. A homogén lineáris egyenletrendszernek akkor van a triviális nullától, és elnézést itt, ő is egy vektor, akkor van a triviálistól, azaz a nullától eltérő megoldása, hogyha mit tudunk a kifejezésünkről? A mátrix determinánsa egyenlő nullával. Tehát a mátrix determinánsa egyenlő nullával, akkor van a nullától eltérő megoldása ennek a homogén lineáris egyenletrendszernek. Tehát amit nekünk föl kell írnunk és föl fogunk tudni használni, az az lesz, hogy ennek a kifejezésnek a determinánsa, amelyet én most az önök engedelmével megfordítanék, és a továbbiakban úgy használnék, hogy lambdaszor E mínusz A kifejezést vizsgálom. Ugye ez ekvivalens az előzővel, tehát hogyha megcserélem a kettőt, akkor ez ekvivalens. A determináns egyenlő nulla kifejezésből következik az, hogy van a triviálistól eltérő, vagy nem triviális megoldás. A triviális megoldás ugye az, amikor a saját vektor nulla és a saját érték is nulla. És attól eltérő megoldást szeretnénk kapni. Tehát a triviálistól eltérő megoldást, van nem triviális megoldás, hogyha ez a kifejezés fölírható és egyenlő nullával. Ezt a kifejezést úgy hívjuk, hogy a karakterisztikus egyenlete, a saját értékekre felírható karakterisztikus egyenlet. Tehát a továbbiakban ezzel az egyenlettel szeretnénk foglalkozni. A karakterisztikus egyenlet, amit úgy is fölírhatunk, hogy P lambda egyenletet fogjuk kapni, egyenlő nullával, a két egyenlet ekvivalens, tehát lényegében ez a két egyenlet azonos eredményt fog szolgáltatni, csak itt egy jelölést használunk, és úgy hívjuk, hogy felírjuk a karakterisztikus egyenletét, karakterisztikus egyenletet felírjuk a lambdára. A karakterisztikus egyenletet ugye ki tudjuk számolni, tehát ennek a kiszámítása ez egyszerű lenne. Ha a karakterisztikus egyenletet elkezdjük fölírni, és a determináns kifejezését értelmezzük, akkor általános formában a P lambda karakterisztikus egyenlet az úgy néz ki, hogy lambda az n-edikem, ahol n a mátrixnak a mérete, tehát n a kvadratikus mátrixnak a mérete lenne. Az A mátrix n-szer n-es mátrix esetünkben, plusz D1-szer lambda az n-1-en, plusz D2-ször lambda n-2-en, és így tovább, egészen a dn-en egyenlő nullával. Tehát ez lenne a karakterisztikus egyenletünk, fölírva most már lambda hatványaival. Ezt az egyenletet fogjuk a továbbiakban használni. Én arra készültem, hogy önöknek levezetem most az úgynevezett Cayley-Hamilton tételt, de nagy valószínűséggel ez kevésbé lesz hasznos, mert ezt vagy algebrában nem vezették le, ugye? Cayley-Hamilton tételt nem vezették le. Akkor nem vezetjük le, mert ez annyira nem fontos, ez matematikusoknak talán érdekes lenne, de megtalálható a jegyzetemben. Tehát amit föltettem a honlapra, ott megtalálható ez a levezetés. Ha valaki ezt a levezetést meg akarja nézni, akkor ott megvan. A könyvben sincsen benne, tehát a jegyzetből onnan meg tudják nézni, de a továbbiakban nem fogjuk ezt használni. Tehát magát a Cayley-Hamilton tételt, amit itt alkalmazunk, a levezetését, a bizonyítását, azt nem kell tudni. Tehát ez nem anyaga mostani fél évben, de érdemes megnézni esetleg annak a levezetését. Mire jó, és mit jelent a Cayley-Hamilton tétel? A Cayley-Hamilton tétel a következőt mondja, Cayley-Hamilton tétel azt mondja ki, hogy minden kvadratikus mátrix kielégíti a saját karakterisztikus egyenletét. Tehát egyetlen egy mondatban minden kvadratikus mátrix kielégíti a saját karakterisztikus egyenletét. Erről szól a Cayley-Hamilton tétel. Ez tehát a karakterisztikus egyenlet, amit ide fölírtam alulra. Ha a mátrix kielégíti a saját karakterisztikus egyenletét, akkor mit is jelent? Ez azt jelenti, hogy beírva mindenhová, beírva mindenhová a lambda helyére a mátrixot, a kifejezésünk egy nullával egyenlő kifejezés lesz. Tehát ez lenne a Cayley-Hamilton tétel, amit mi használni szeretnénk. Vagyis a Cayley-Hamilton tétel azt mondja ki, hogy ha ismerjük a karakterisztikus egyenletet, és a karakterisztikus egyenletben a saját értékek helyére beírogatjuk az A-mátrixot magát, akkor az egyenlet kielégül, az egyenlet teljesül. Ezt akkor a levezetést azt most én félretenném, ez végül is egy elég hosszú levezetés lett volna, ezt még egyszer mondom, akkor ezt most nem mondanám el. A továbbiak szempontjából magának a levezetésnek nem lesz különösebb jelentősége. Azonban az egyenlet nagyon fontosan használható a továbbiakhoz, mégpedig mihez? Ahhoz, hogy megmutatja, hogy vajon, ha a végtelen tag összegzésére készülünk, akkor ténylegesen kell-e végtelen számú tagot kiszámítanunk. Tehát erre nagyon fontos következtetést tudunk levonni a Cayley-Hamilton egyenletből, vagy kifejezésből. Mégpedig hogyan és miért? Hát az egyenlet a következőt mondja. Tegyük föl, hogy ki tudjuk számolni tehát tételezzük fel, hogy ezeket a mátrix hatványokat ki tudjuk számolni. Ezeket tényleg ki tudjuk számolni, mert hatványozással ezeket meg tudjuk határozni. Ezek után a Cayley-Hamilton tétel értelmében, ha ismerjük a karakterisztikus egyenletet, márpedig a D együtthatókat ismerjük, ugye őt a D együtthatókat kiszámítottuk a determinásból, a D együtthatókat így kaptuk meg. Tehát ismerjük a D együtthatókat, akkor a Cayley-Hamilton egyenlet vagy tétel értelmében az AN ebből a kifejezésből már megmondható, ugye, hogy néz ki. Ebből az AN-nek az értéke az egyszerűen úgy írható, hogy A az n-ediken egyenlő mínusz D egyszer A n mínusz 1 mínusz D 2-ször A n mínusz 2 és így tovább mínusz DN. Tehát biztos, hogy nem kell kiszámítanunk egy újabb mátrix vektorszorzással az A az n-dik n-es hatványt, csak kombinálnunk kell az előzőkben kiszámított mátrix értékeiket. Ugye? Tehát itt egyszerűen csak egy súlyozott összeadást kell végrehajtanunk. A következő kérdés, hogy vajon hogy tudjuk kiszámítani az A az n plusz egyedikent. Ha az A az n plusz egyedikent szeretnénk kiszámítani, akkor az A az n plusz egyediken kiszámítása az nem igényel mást, mint a fölötte lévő egyenletben, ugye megszorozzuk balról vagy jobbról, itt most bármelyik oldalról szorozhatjuk azt a kvadratikus mátrixot, tehát balról vagy jobbról megszorozzuk A-val ezt a kifejezést, és kapjuk az AN plusz 1-et. Ezek után a jobb oldalon következik az, hogy D1 A az N-ediken, mínusz D2 A az N mínusz 1-ediken, és így tovább, mínusz D, bocsánat, itt nem szóltunk, hogy ez egy egységvektor volt, DN szorozva A. Egységmátrix, bocsánat. Egységmátrix szorozva A-val. És akkor most megint csak előáll az a szerencsés helyzet, hogy ismerjük már az A-mátrixot, ismerjük az A az N minusz egyediken mátrixot. Most fölmerülhetne az, hogy vajon ismerjük-e az A az N-edikent, de igen, ismerjük, az előzőekben őt már kiszámítottuk egyszer. Tehát az A N plusz egyediken kiszámításához sem kell újabb mátrixszorzást elvégeznünk. Vagyis ennek a kifejezésnek, ennek a Cayley-Hamilton tételnek az alkalmazásával első lépésben azt mindenképpen be lehet látni, hogy amikor ki szeretnénk számítani A a K-adikon mátrix hatványt, akkor ennek a kiszámításához nem kell több szorzást elvégeznünk, mint amennyi a mátrixnak a dimenziója mínusz 1. Tehát csak a mátrix dimenziója mínusz 1 szorzást kell elvégeznünk ahhoz, hogy meg tudjuk határozni bármelyik mátrix hatványt. Mert ennyi szorzás eredményeképpen elő tudjuk állítani már az összes többi mátrix hatványunkat. Tehát ez egy nagyon fontos megállapítás, hogy nem szüksége, egy nem kell végtelen hatvány kiszámítani. Nem kell végtelen hatványt kiszámítani. A kérdés az akkor, hogy vajon mégis mennyit kell kiszámítanunk, és hogy kell ezeket kiszámítani, mert ugye ez még mindig bonyolultnak tűnik, azért itt egy csomó szorzást el kell végeznünk, meg ezeket aztán megfelelően kombinálni. Szerencsére ezt is elvégezték helyettünk a matematikusok, és ezt a kifejezést, ami megadja ehhez a számítási módszert, ezt úgy hívják, hogy Lagrange interpoláció, és a Lagrange interpoláció Lagrange mátrix polinomok, amelyek lényegében a Lagrange interpolációból számíthatók ki, és a Lagrange interpolációnak az eredményei, ezek a Lagrange mátrix polinomok. Hogy tudjuk ezekkel a Lagrange mátrix polinomokkal a feladatunkat ezek után megoldani? A végeredmény az lesz, és ennek a levezetése megint csak ennek a tárgynak a keretein túl menne, a levezetés eredményeképpen azt kapjuk, hogy bármelyik mátrix függvény az úgy írható fel, hogy szumma lambda i egyenlő 1-től n-ig saját értékek száma tehát ő a saját értékek számáig megy ez a szummázás, és szorozva a Lagrange mátrixszal. Az L-et hívjuk Lagrange mátrixnak, a lambda i az az i-edik saját érték. Bocsánat, még nem szóltak, hogy valamit elrontottam. Az i-edik saját értéken azt a függvényt kell alkalmaznunk, amely függvényt a mátrixon alkalmazunk. Tehát ez a saját érték. Saját érték, és az itt látható kifejezés, tehát még egyszer, azért teszi nagyon egyszerűvé a számítást, mert nem kell hatványokat és mátrix hatványokat ilyen módon számolnunk, azt már itt be lehet bizonyítani, hogy nem is lenne szükség végtelen számú hatványozásra. Tehát ez már megvolt itt, hogy nincs szükségünk végtelen számú hatványozásra. De az, hogy ezt pontosan hogy kell végrehajtani, erre ad felvilágosítást vagy módszert a saját értékek száma szerint végzett darabszámú összegzés és a Lagrange mátrixoknak egy súlyozott összege. És mivel súlyozzuk? A saját értéknek a függvényével, amely függvény megegyezik a mátrix függvénnyel, amit itt számolnunk kell. Vagyis a számunkra érdekes esetekben a következőt fogjuk tudni majd tenni. Ha például azt kell kiszámolniuk, hogy A a kádikon ez mennyi, tehát ez lenne a feladat, hogy A a kádikon ez mekkora, akkor az A a kádikonnak a kiszámításához egyszerűen azt mondjuk, hogy szumázzuk a saját értékek kádik hatványa, mint súlyozó tényező, szorozva a Lagrange mátrixot, és ilyen módon meg is kapjuk azt, hogy az A a kádikonnak mekkora az értéke. Tehát nem kell hatványokat számolnunk, és nem kell végtelen számú hatványt számolnunk, hanem elegendő, vagy nem kell kádik hatványt számolni, hanem elegendő egy skalár számot kádik hatványra emelni, és megszorozni egy Lagrange mátrixszal. Azonban az nyilvánvaló, hogy a Lagrange mátrix kiszámítása azért nem annyira egyszerű, mert a Lagrange mátrix ezeket a műveleteket tartalmazza. Tehát a Lagrange mátrix maga ezeket a műveleteket és ezeket a súlyozásokat kell, hogy tartalmazza, különben az egyenlőség nem állhatna fönn. A Lagrange mátrixnak a levezetését megint csak, ahogy az előbb mondtam, nem része a mostani tananyagnak. Az eredményeit fogjuk felhasználni ennek a Lagrange interpolációnak és a Lagrange mátrix polinomokkal történő interpolációval. És akkor nézzük, mik is ezek az eredmények. Az eredmények a következők. Egyrészt a Lagrange, az ijedik Lagrange mátrix, az nem tartalmaz csak legmagasabb az n-1-en hatványt. Tehát a legmagasabb hatványkitevő, amit tartalmaz a Lagrange mátrix, az az n-1-en lesz. Ez következik egyébként a baloldali táblán leírtakból, tehát abból, hogy is tudjuk a Cayley-Hamilton tétellel kifejezni az n-dik, n+1-dik és így tovább hatványokat. Tehát mindenképpen csak ilyen tagokat fog tartalmazni. A kettes, hogy ennek a kiszámítási módszere micsoda? A kiszámítási módszere az A minusz lambda P-edik, vagy lambda P saját érték, egység, mátrix, illetve osztva lambda I minusz lambda P. Tehát maga a Lagrange mátrixoknak a kiszámítási módszere az itt látható kifejezéssel számolható. És ezzel a kifejezéssel, tehát amennyiben ismerjük már a saját értékeinket, a saját értékek ismeretében a Lagrange mátrix kiszámolható. Ugye, ja és ennig megy a szorzás. Ebből a kifejezésből, ebből ugyancsak következik az, amit az előbb mondtam, hogy amikor összeszorozzuk, tehát a produktumát vesszük az itt látható kifejezéseknek, a legmagasabb A hatvány az n-1-es hatvány lesz. Miért? Azért, mert egyet kihagyunk belőle. Tehát I nem lehet egyenlő P-vel, ezért egyetlen egy produktum a szorzás vagy a szorzó tényező kimarad, és az egy szorzó tényező kimaradása azt eredményezi, hogy nem A az n-dik-en a legmagasabb hatvány, csak A az n-1-en a legmagasabb hatvány. És hogyha sok időnk lenne, akkor ezt a baloldali táblából ide le is vezethetnénk, de ennek valószínűleg két előadás lenne körülbelül az időtartama, amíg ezt le lehetne vezetni. A következő lépés ezek után most már nézzünk néhány feladatot is erre vonatkozóan. A feladatok elkezdése előtt még egy fontos tulajdonsága a Lagrange mátrixoknak. A Lagrange mátrixoknak az összege a mátrix méretével azonosan összegezve, tehát az összes Lagrange mátrixot összegezve, az eredmény szükségképpen egységmátrix kell, hogy legyen. Ez egy fontos tulajdonság. Ezt nagyon jól lehet használni például akkor, amikor 2x2-es mátrixokkal fognak önök is dolgozni az EH-ban meg a házi feladatban. házi feladatban lehet, hogy 3x3-as is lesz, de az EH-ban biztos, hogy csak 2x2-es mátrixokkal dolgozunk. És ha megvan az egyik Lagrange mátrix, akkor a második Lagrange mátrix kiszámítása már csak egy kivonással kiszámolható. Tehát ha az n értéke egyenlő 2-vel, akkor az azt jelenti, hogy az egységmátrix az egyenlő L1 plusz L2. Két darab Lagrange mátrixnak az összegeként. Tehát ebben a speciális esetben az lesz a számunkra nagyon előnyös, hogy elegendő csak az első Lagrange mátrixot kiszámítani, és a második Lagrange mátrix az már egyszerű kivonással, és nem az itt látható viszonylag bonyolultabb összefüggésből számolható. És akkor nézzünk példát. Példa a következő legyen. És hasonló példákat fognak önök majd a gyakorlaton is megoldani, már a mai gyakorlaton is. A példa a következő lenne. Egy adott A-mátrixot ismerünk. Ennek az A-mátrixnak az értéke az egy viszonylag egyszerűen 1-es, 1-es, 0, illetve 2-es. És azt adná önöknek feladatként valaki, hogy számolja ki az A az ezredikent. Ugye az A az ezrediken kiszámítása az lényegében egy viszonylag bonyolult művelet lenne, ezerszer kéne összeszoroznunk a mátrixot, ugye mindig a mátrixszal megszorozna az addigi eredmény, tehát ez viszonylag hosszú ideig tartana. Ehhez képest a feladat az nem így néz ki, illetve nem így tudjuk megoldani, hanem használjuk az itt megismert ismeretanyagot. Az első, a feladat megoldásához az első lépés az az, hogy meg kell állapítanunk a saját értékeket. A saját értékek megállapításához ugye föl kell írnunk a karakterisztikus egyenletet, lambda mínusz 1, mínusz 1, 0, illetve lambda mínusz 2 determinást számítjuk. Ugye ezt akkor jól írtam föl, tehát még egyszer, ez a kifejezés ez mi is volt? Lambda szor egységmátrix mínusz az A-mátrix, az amit fölírásra került. Tehát ha ebbe a sorrendbe írjuk föl, és ezért is mondtam, hogy abba a sorrendbe írjuk föl, mert akkor mindig a lambdákat a főátlóba egyből el tudjuk helyezni, és már csak ki kell vonnunk belőle az A-mátrixnak az elemeit. Tehát akkor itt a kivonásokat elvégeztük. A determináns kiszámítás az úgy fog kinézni, lambda mínusz 1, lambda mínusz 2 egyenlő nullával, és ugye megint csak nagyon egyszerű dolgunk van, mert a két saját érték az egyből következik ebből az egyenletből, lambda 1 egyenlő 2-vel, lambda 2 egyenlő 1-el, vagy fordítva is lehetne, és akkor viszont megfelelő sorrendben lenne, lambda 1 lenne a kisebb, de ezt most éppen én nálam a papírra így írtam föl, és akkor maradjunk akár ennél. Tehát az A az ezredikennek a kifejezését azt úgy tudjuk fölírni, hogy A az ezrediken egyenlő lesz 2 az ezrediken szorozva, és most jön a Lagrange mátrix, és akkor ide be kell helyettesítenünk majd a Lagrange mátrixot, plusz 1 az ezrediken. Az 1 az ezredikennél még egyszerűbb dolgunk lesz, mert ugye az 1 értékű lesz. És be kell helyettesítenünk a 2-es Lagrange mátrixot, tehát L1, illetve L2. És most próbáljuk meg kiszámítani a Lagrange mátrixokat, amit majd oda be kell helyettesítenünk. A Lagrange mátrixok kiszámítására szolgál, tehát ez az egyenlet, amit itt látunk. Az L1-es Lagrange mátrix értékét a következőképpen tudjuk fölírni. Egy olyan produktumot számolunk ki, ahol a kifejezésünk az az i értéke az 1, és az i nem lehet egyenlő a p-vel, vagyis a p az nem kezdődhet 1-el, tehát a p az 2-től fog menni, és mivel az n egyenlő 2-vel, tehát jelen esetben az n, az miután ez 2x2-es mátrix, amiről beszélünk, az n értéke 2, ezért, mivel az n értéke 2, ez a szorzat, ez egyetlen egy tagból, szorzótényezőből fog csak állni. Egy szorzótényező, a kifejezés értéke a mínusz lambda. És akkor ugye a p az egyből a 2-es, tehát lambda 2, szorozva egység, mátrix, és osztva lambda, és most jön ugye a lambda 1, mínusz lambda 2 különbség. És akkor nézzük meg, hogy behelyettesítés után mit kapunk. A lambda 1 és lambda 2 különbsége 2 mínusz 1, azaz 1. Tehát egyenlő lesz 1-szor, ezt én fölírnám ezt az 1-szert, ez ebből a kifejezésből adódott. És a mátrix maga, az pedig egyrészt az A mátrixból tevődik össze, ami 1-1-0-2-es értékű mátrix volt, 1-1-0-2, és ebből ki kell vonnunk a csak a főátlóban tartalmazó nem nulla elemeket, és ezek lambda 2-es értékűek. A lambda 2-esünk az 1, tehát mínusz 1, mínusz 1 kifejezés lesz. És akkor ennek a kifejezésnek az értéke 0, 0, 1, illetve 1. 0, 0, 1 és 1 kifejezésként írható föl. A Lagrange 2-es, tehát a második Lagrange mátrixot, azt úgy írhatjuk föl, ugyanezzel a kifejezéssel is kiszámíthatnánk, tehát az A mínusz lambda 1 szorozva egységmátrix, osztva lambda 2 mínusz lambda 1, amely kifejezésünk a lambda 2-es, ő 1, ebből 2-t kivonva mínusz 1-et kapunk, tehát mínusz 1-es szorzó tényezőnk szerepel, mint szorzó, utána pedig a kifejezésünk úgy folytatódik, hogy ebből vonjuk ki a lambda 1-es, azaz a 2-es, tehát beírjuk az 1-1-1-1-0-2-t, és ebből vonjuk ki a lambda 1-es, azaz mínusz 2, mínusz 2 kifejezésünket. És így akkor az eredményünk az lesz, hogy itt szerepelni fog egy mínusz 1, itt egy nulla, és ezt mínusz 1-jel beszorozva a Lagrange mátrixunk az 1-es, nullás, mínusz 1-es és nullás értékű lesz. És nagyon jól látszik, hogy mivel így számoltuk ki, tehát mind a kettőt külön összefüggéssel számoltuk ki, ezért a kettőből még az is ellenőrzésképpen nagyon jó, ahogy azt itt fölírtam, hogy az L1 plusz L2 az egyenlő az egységmátrixszal. Tehát ezt akkor ugye ugyancsak tudtuk ellenőrizni, tehát 1-es lesz a bal felső, 1-es lesz a jobb alsó elem, tehát a diagonál az rendben van, és a diagonálon kívüli elemek pedig valóban nulla értékűek, tehát stimmel az, hogy egységmátrix. És akkor ide vissza tudunk jönni, és a kifejezésbe be tudjuk helyettesíteni az 1-es Lagrange mátrixot a 0-0-1-1-jel, illetve az 1-1-0-0-val, és akkor az eredményünk az pedig az lesz, hogy az A az ezrediken az egyenlő 1, 0, tehát összeadjuk most már, más nem kell tennünk, 1, illetve 0, és 2 az ezrediken, mínusz 1, és 2 az ezrediken. Lesz a mátrixunk. Na most ez a kifejezés egyébként teljesen általánosan is megfogalmazható lett volna, hogyha azt mondtam volna, hogy A a k-adikon micsoda, mert az A a k-adikon ebből csak annyiban különbözne, hogy 2 a k-adikon, mínusz 1 és 2 a k-adikon szerepelne itt. Tehát ebből az általános is természetesen megvan. Itt én most egy konkrét esetre írtam föl, hogy mennyi ennek a mátrixnak az ezredik hatványa. És nagy valószínűséggel sokkal hamarabb végez ez a számítás, mint hogyha a MATLABba vagy akármiben összeszoroznák ezerszer. Egy milliószor, tehát függ attól persze, hogy mit akarunk kiszámolni. Minél nagyobb a hatvány, annál nehezebb, tehát annál problémásabb ennek a kiszámítása. Nézzünk egy másik feladatot, a másik feladat pedig a következő lenne. És ha azt példa 1-jel jelöltem, akkor ezt jelölném példa 2-vel. A példa 2-esben a feladat legyen lényegében ugyanez. A feladat egyetlen egy pontban különbözik, az A értéke, az A mátrix, az 1-es, 1-es, mínusz 1-es, és plusz egyes értékű legyen. Tehát nézzük meg azt, hogy vajon egy másik mátrixra ugyanúgy meg tudjuk-e határozni az előírt feladatot. Én fölírnám a karakterisztikus egyenletet, azt most ne nézegessük meg külön, hogy hogy néz ki, vagy hogy jön ki. A karakterisztikus egyenlet úgy alakul ebben a kifejezésnél, hogy lambda négyzet, mínusz két lambda, plusz kettő, egyenlő nullával. Tehát ez lenne a karakterisztikus egyenletünk. A karakterisztikus egyenletből nézzük meg a két saját értéket. A lambda egyes az egyenlő, ugye, mínusz b, plusz gyök alatt, a b a négyzeten, tehát 4, mínusz 4ac, azaz 4x2, tehát 8. Osztva 2-vel. És mivel jól számoltunk, ezért az eredményünk az komplex lesz. 2 per 2 azaz 1, és plusz, itt ugye a gyök alatt mínusz 4 szerepel, annak a négyzetgyökvonást elvégezve és osztva 2-vel, plusz j az eredményünk. És mi lesz a lambda 2? Az egyenlő 1 mínusz j-vel írható. És akkor a kérdés, hogy vajon meg kell-e ijednünk a komplex saját értékektől. Igen? Ja nem, jó, azt hittem azt mondják, hogy meg kell ijedni. Nem. Ne ijedjük meg a komplex saját értékektől. A komplex saját értékek esetén a következőt tudjuk tenni. Hát először is kiszámítjuk a Lagrange mátrixot. Tehát a Lagrange mátrix az ugyanúgy számolható, mint az előző esetben. Ott akkor a Lagrange mátrix számítása az összefüggésünk alapján ugyanúgy történhet, mint az előzőekben. És mik lesznek a tulajdonságai? Egyrészt a tulajdonsága következő. Amennyiben saját értékünk van komplex, akkor ezek a komplex saját értékek, ezek konjugált komplexként fognak jelentkezni. Ez már itt is látszik. Tehát a saját értékek azok egymás konjugált komplexeiként fognak jelentkezni. Amennyiben a saját érték komplex, akkor az ehhez tartozó Lagrange mátrixok is komplexek, és a Lagrange mátrixokra is igaz lesz az, hogy konjugált komplex lesz a másik Lagrange mátrixak. De az továbbra is fennáll, az semmi nem befolyásolja, hogy a Lagrange mátrixok összege az továbbra is egységmátrix lesz. Tehát ezt a feltételt, ezt nem befolyásolja a komplex saját értékek esete sem. Ha a számítást elvégezzük és behelyettesítjük, én most ezt otthonra adnám, hogy nézzék meg, hogy ezek az értékek milyenek lesznek. Az L1-es értéke az 0,5 mínusz 0,5 j, 0,5 j és 0,5 lesz. Az L2-es az pedig egyenlő 0,5 0,5 j mínusz 0,5 j és 0,5. Tehát ha megnézzük, akkor valóban a két Lagrange mátrix egymás konjugáltja, a két Lagrange mátrix összege továbbra is egységmátrix, tehát a főátlóban megtaláljuk az egyeseket, illetve a főátlón kívül elemek pontosan ellentétjei egymásnak. És ezek után a megoldásunk pedig nagyon egyszerűen a következőképpen írható. A megoldásunk ezek után úgy fog kinézni, hogy A a kádikon egyenlő lambda 1 a kádikon szorozva L1 plusz lambda 2 a kádikon szorozva L2. És hogyha ezt tovább írjuk, hogy mivel is egyenlő ez a kifejezés, akkor azt kapjuk és azt látjuk ebben a kifejezésben, hogy a konjugált komplexeknek a bevezetésével, illetve beírásával, hogy ő lambda 1 a k-adikon, szorozva L1, plusz lambda 1 konjugált komplex a k-adikon, szorozva L1 konjugált komplex. Ez azt fogja eredményezni, hogy a hatványozás és a konjugált komplex, illetve a mátrixnak a konjugálása eredményeképpen az eredményünk az egyenlő lesz és kifejezhető kétszer a valós része, az L1 a k-adikon szorozva L1. Tehát a képzetes részek azok a konjugált komplex összeadás, tehát komplex, illetve konjugáltjának az összegeként a képzetes részek kiesnek, és csak a valós részek maradnak, és ezek a valós részek az itt látható összefüggéssel írhatók föl, tehát ezzel a képlettel írhatók, vagyis a feladatunk ezek után az lenne, hogy be kell helyettesítenünk a saját értéket, a lambda 1-est, és be kell írnunk a kifejezésbe az L1-et. Azért annyira nem egyszerű ez a, és ennek a kiszámítása. Én egyetlen egy kifejezését fölírnám. Ha például az A négyzeten szeretnénk ezzel kiszámítani, akkor az A négyzetenre ez úgy fog kinézni, hogy kettőször valós rész, és a lambda 1 az az 1 plusz j, 1 plusz j a négyzeten, szorozva az itt látható Lagrange matrix, azaz a 0,5 mínusz 0,5j, a 0,5j és a 0,5. És ezt tovább, hogyha írjuk, akkor az 1 plusz j a négyzeten kifejezésére azt kapjuk, hogy az 1 a négyzeten mínusz i a négyzeten, azaz plusz i a négyzeten, azaz mínusz 1, tehát a hatványnak csak képzetes része marad, és a képzetes része az 2j lesz. Tehát kettőször valós rész 2j, szorozva a Lagrange matrix, azaz 0,5 mínusz 0,5j, és 0,5j, illetve 0,5. És ennek az eredménye pedig az lesz, hogyha a beszorzást elvégezzük, hogy a 2j-szer 0,5 az j lesz, de az ő valós része az 0. Tehát egyrészt azt találjuk, hogy 2j-szer 0,5 az 1j, de valós részt képzünk, azaz a bal felső sarokban egy 0 érték szerepel. A 2j-szer mínusz 0,5j az 1-szer mínusz 1-szer j négyzet, azaz 1. És akkor megnézem, hogy nehogy, bocsánat, és szorozva kettővel, azaz kettő, igen, azért keresgéltem, mert itt ugye van még egy kettes szorzó. Utána van egy 2j-szer 0,5j, azaz 1-szer j négyzet, azaz mínusz 1, szorozva kettővel, az mínusz 2, és szerepel egy 2j-szer egy valós, ami a valós részképzés miatt nulla értékű lesz. Tehát az eredményünk az 0,2 mínusz 2, 0. És valóban, hogyha a hatványt kiszámítják, tehát nagyon egyszerűen összeszorozzák ezt a két mátrixot egymással, tehát a két mátrix szorzása eredményeképpen nyilvánvaló ugyanezt kell kapnunk, azaz az 1-1 mínusz 1 szorzása, az természetesen ugyanezt kell, hogy adja, tehát 1-szer 1 az 1, 1-szer mínusz 1 az mínusz 1, azaz a bal felső elem az 0, 1-szer 1 az 1, 1-szer 1 az 1, az az 2, mínusz 1-szer 1, illetve plusz az 0, bocsánat, nem jó. Mínusz 1-szer 1 az mínusz 1, plusz 1-szer mínusz 1 az mínusz 1, az az mínusz 2, és mínusz 1-szer plusz 1 az mínusz 1, és plusz 1-szer plusz 1 az plusz 1, tehát ő 0 értékű lesz. És akkor ezzel természetesen ezt az eredményt kaptuk vissza. A táblatörlése fordított idő figyelembevételével én azt a házi feladatot adnám önöknek gyakorlásképpen, mert a héten most már több gyakorlatunk nem lesz, hogy aki kedvet érez magában, az nézze meg a következő feladatot a Lagrange mátrixoknak az ismeretében, amit most itt már megismertek önök, hogyha azt feltételezzük, hogyha azt feltételezzük, hogy az A-mátrixunk az a 0-1-1-1 mátrix, nem tudom, hogy ki emlékszik vissza erre, hogy mi volt ez a mátrix. Ez a Fibonacci sor előállító mátrixa volt éppen. A Fibonacci sor előállító mátrixa volt, erre kiszámítjuk a lambda 1, lambda 2 saját értéket, kiszámítjuk a Lagrange 1, illetve Lagrange 2 Lagrange mátrixokat, viszonylag gyorsan, ahogy az előbbit elmondtam, ezt meg tudnák tenni, és azt mondjuk, hogy a Fibonacci számokat, a k-dik Fibonacci számot úgy generáljuk, hogy a kimenet, ugye egyszerűen csak annyit teszünk, hogy visszaemlékszünk arra az összefüggésre, hogy is nézett ki a kimeneti jel, ugye az itt látható kifejezéssel írhatjuk fel, kezdőérték, szorozva a mátrix az a k-dik hatványon, szorozva CT-vel, transzponálta. Ezt a kifejezést, hogyha itt beírjuk és kiszámítgatjuk a saját értékekből a kifejezést, akkor pillanatok alatt meg fogják kapni azt, hogy a Fibonacci számok generálására az jön ki, hogy 1 per gyök 5, szorozva zárójel, 1 plusz gyök 5 per 2, a k-dikon, mínusz 1 mínusz gyök 5 per 2 a k-dikon, zárójel bezárva. Tehát lényegében ezzel a most elmondott ismeretek alapján a Fibonacci számot, mint egy lineáris rendszernek a válasza adott kezdőérték mellett, bocsánat, a kezdőértéket nem írtam fel, az 1-0. 1-0 kezdőértékkel indítva. Tehát 1-0 kezdőértékkel indítva a Fibonacci számok generálására szolgáló állapotváltozós egyenlet, az pillanatok alatt megadja, és gondolom ezt tanulták valamelyik tantárgyukból szerepelt, és azt is gondolom, hogy nem így vezették le azt a kifejezést. Úgyhogy aki házi feladatként ezt megcsinálja, annak sok szerencsét, és valószínűleg még okulni fog belőle. Viszontlátásra, köszönöm a figyelmet!